Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő D. Bányász Gergő. Műsorunkban szó lesz arról, hogy egy friss kutatás szerint nem tett jót a németországi áradás a CDU kancellárjelöltje megítélésének. És arról is, hogy Edward Snowden szerint be kellene tiltani a profitszerzési céllal létrehozott kémprogramok árusítását. Az amerikai Bush kormányzat titkos megfigyelési programját leleplező aktivista a Pegasus botrány kapcsán szólalt meg, amelyben magyar nevek is felbukkantak egy megfigyelési célpont listán. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Ha a kormányok nem vezetnek be globális moratóriumot a kémprogramok kereskedelmére, akkor oda juthatunk, hogy egyetlen mobiltelefon sem lesz biztonságban az állami kötődésű hackerektől.
This is an industry.
Ennek az iparágnak egyszerűen nem kéne léteznie. Erről beszélt Edward Snowden annak kapcsán, hogy nemzetközi botrány robbant ki, amiért az izraeli NSO csoport Pegasus kémprogramjának kiszivárgott megfigyelési listáin ellenzékiek, aktivisták, újságírók és politikusok nevei tűntek fel. Az NSO ügyfelei között kormányok szerepelnek, és az ügyben 17 szerkesztőséggel, köztük a Magyar Direkt 36-tal együtt nyomozó Guardian című lap arról is írt, hogy kormánykritikus magyar állampolgárok telefonjain is megjelent a kémprogram. A magyar kormány tagadta, hogy a gyártói szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentő és terrorista gyanús személyek követésére létrehozott programmal megfigyelt volna valakit, sőt, hogy használta volna. Az informatikusból privátszféra védelmi aktivistává vált Snowden most a Guardiannek adott interjúban azt mondta, az ilyen kereskedelmi szoftverek lehetővé teszik az elnyomó államoknak, hogy sokkal több embert figyeljenek meg, mint korábban. Ironikus módon maga Snowden is egy autoriternek tartott államban, Oroszországban talált menedékre, miután 2013-ban leleplezte az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség az NSA megfigyelési gyakorlatát. A hagyományos rendőri megfigyelés esetén a rendőröknek fizikailag be kell hatolniuk valakinek a házába, hogy ott lehallgató eszközöket telepítsenek. Ehhez és a telefonok lehallgatásához valószínűleg bírósági végzést kell szerezniük, mondta. A kereskedelmi kémprogramok azonban költséghatékonnyá tették a sokkal több ember ellen folytatott megfigyelést. Ha kockázat nélkül a távolból csinálhatják, akkor folyamatosan csinálják majd, még olyanok ellen is, akik nem igazán érdekesek, mondta. Ha nem állítjuk le ennek a technológiának a kereskedelmét, akkor nem csak 50 ezer, hanem 50 millió célpontról lesz szó, és ez sokkal gyorsabban történik meg, mint számítanánk rá. Snowden szerint, ha egy iPhone-t fel lehet törni, akkor az összeset is fel lehet. A privátszféra védelméért és a megfigyelések ellen fellépő volt informatikus a pandémiát használta fel hasonlatként, és azt mondta, a kémprogramgyártó cégek olyanok, amelyek sikeresen fertőző vírusvektorokat árusítanak. Ezek nem biztonsági termékek, nem nyújtanak védelmet, nem vakcinák. Snowden szerint a Pegasus annyira erős, mint egy atombomba, és az egyes emberek tehetetlenek vele szemben. A megoldás az, ha az egyszerű emberek együttesen lépnek fel, ha megváltoztatjuk ezt a játékot és véget vetünk ennek a kereskedelemnek. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Egy friss közvéleménykutatás szerint nem tett jót a németországi áradás a CDU kancellárjelöltje megítélésének. A részletek kiderülnek Varga Mónika összefoglalójából.
A németek 26%-a gondolja úgy, hogy Armin Laschet a jobbközép CDU kancellárjelöltje megfelelően tudná kezelni az áradások utáni helyzetet. Ez derül ki a CIVI közvéleménykutató intézet legfrissebb elemzéséből, amit az elmúlt héten több németországi régióban történt katasztrófa után készítettek. Szociáldemokrata kihívója Olaf Scholz esetében ez az arány 41%-os. Bauer Bence, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatója szerint Laschet megítélését rontotta az a videófelvétel, amin az látszik, hogy a kancellárjelölt nevetgél, míg a német elnök az áldozatok hozzátartozóihoz beszél.
Na most sokan úgy vélték, hogy ez egy nem alkalmas gesztus, és ilyet nem szabad csinálni. Armin Laschet elnézést is kért.
A brüsszeli politikó szerint Laschetnek, aki az áradásokban érintett Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke is, az sem használ, hogy kormánya nem reagált elég hamar a várható katasztrófát előrejelző figyelmeztetésekre. Bauer Bence szerint azonban a népszerűségvesztés csak egy kilengés lehet. Ezt mutatja a kutatás egy másik eredménye is.
Ugyanez a közménykutatás azt is kihozta, hogy egyébként az emberek javarészt 36%-ban a CDU-CSU válságkezelésében bíznak, és csak 19% bízik az SPD válságkezelésében, 17% a zöldek válságkezelésében, azaz egy árnyalt kép, itt nem csak a miniszterelnök, illetve az egyes kancellárjelöltek válságkezelését vizsgálják a németek, hanem a pártokét is, és azokat a kormányzati nagy tapasztalattal bíró politika erőket is, amelyek ugye a kancellárjelöltek mögött vannak.
A felmérés szerint a németek 70%-át nem befolyásolja a katasztrófa abban, hogy kire szavaznak majd a szeptemberi szövetségi választáson. A CDU népszerűsége is töretlen, van, ahol már 30%-kal vezet. Jelenleg a legvalószínűbb, hogy ősztől CDU-zöld koalíció vezeti majd Németországot, ám az is elképzelhető, hogy a koalícióba a liberálisok is bekerülnek majd. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Egyebek között a diplomák kölcsönös elfogadásáról írt alá megállapodást a magyar és az ukrán külügyminiszter Kijevben. További információk Domanics Andrástól.
Magyarország a jó szomszédságban, a korrekt együttműködésben, valamint Ukrajna békéjében és stabilitásában érdekelt, mondta kijevi sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután megbeszélést folytatott Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszterrel.
Valóban tettünk több fontos előrelépést. A diplomák kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás ügye, amióta külügyminiszter vagyok, napirenden volt, ez most lassan 7 éve. Ezért jár a köszönet Ukrajna kormányának, jár a köszönet az oktatási együttműködéssel foglalkozó államtitkárunknak, és Ukrajna oktatási miniszter helyettesének is. Kiváló munkát végeztek, és számítunk rájuk az oktatás területén lévő még néhány nehéz kérdés megoldásában is.
A diplomáciai képzési együttműködési megállapodás kifejezetten a bizalom erősítését szolgálja, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.
A bizalom erősítésére van szükség ahhoz, hogy a nehéz kérdések megoldását reményteli célként tudjuk magunk elé tűzni, de pont az ekvivalencia megállapodás mutatja, hogy nincsen reménytelen ügy, csak állhatatosan kell tárgyalni.
Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy újabb 10 lélegeztető gépet vittek Ukrajnába.
Sajnos a világjárvány negyedik hulláma úgy tűnik, hogy itt van, és nekünk fontos, hogy a szomszédaink is jól és erősen tudjanak védekezni. A mi biztonságunk nagyon szoros összefüggésben van a szomszédok védekezési képességével. Ugye maival együtt már 110 lélegeztető gépet és számos a védekezéshez szükséges eszközt hoztunk már ide, amelyek együttes értéke mostanra meghaladta a 3,5 milliárd forintot.
A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, szeptember 16-án összeül az ukrán-magyar oktatási munkacsoport.
Ahol azt reméljük, hogy a még fennálló nehéz oktatási kérdésekben is előre tudunk menni a magyar iskolák és a magyar nyelvoktatásban történő használata tekintetében, és összehívtuk a gazdasági vegyes bizottság ülését szeptember 29-30-ára. Itt jól állunk, a kereskedelmi forgalom elkezdett dinamikusan növekedni a világjárvány utáni időszakban, és az ilyen praktikus területen aratott közös diadalok, azok nagy mértékben hozzájárulnak a hangulat általános javításához, és ezáltal a nehéz kérdések megoldásához.
Szijjártó Péter a kijevi tárgyalás után az Európai Tanács Miniszteri Bizottságának soros elnökeként Kelet-Ukrajnába látogatott. Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter erről azt mondta, megmutatják Szijjártó Péternek, hogy mit tesz Ukrajna a térségben élők biztonságának javítása érdekében. Domonics András, Inforádió 88,1.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Dbányász Gergő, a mikrofonnál Farkas Dávid. Műsorunk folytatásában arról lesz szó, hogy a visegrádi négyek megállapodtak, hogy segítséget nyújtanak Litvániának a Fehér Oroszországból érkező migráció visszaszorításában. Számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a V4-es országok külügyminisztereinek sajtótájékoztatóján Komáromban. Kalapos Mihály összefoglalója.
A V4 országok jelentőségét méltatva Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország külkereskedelmének 15%-át tavaly és az esztendő első 4 hónapjában a 3 visegrádi partnerével bonyolította le, tavaly 30 milliárd euró értékben.
A 3., a 4. és a 7. legfontosabb kereskedelmi partnereink a visegrádi országok.
Szijjártó Péter elmondta, a visegrádi csoport magyar elnökségének legfontosabb célja az, hogy az egész visegrádi térségben segítsen a gazdaság gyors újraindulásában.
A gazdaság újraindítása adóemeléssel nem megy, ezért Magyarország továbbra is ellenzi a globális minimumadót. Megdolgoztunk ezért, hiszen mind a 4 országban a költségvetési és pénzügyi fegyelemre komoly hangsúlyt fektettünk, és akiknek ez nem ment, akik nem tudtak fegyelmezettek lenni, azoktól elvárjuk, hogy ne akarják ránk kényszeríteni saját pénzügyi politikai hibáikból fakadó magasabb adóterheket.
A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, hogy a visegrádi négyek ellenzik a kötelező betelepítési kvótát, Brüsszel bevándorláspárti politikáját. A V4-ek most megállapodtak abban, hogy segítséget nyújtanak Litvániának a fehér Oroszországból érkező migráció visszaszorításában.
Akár emberi erőforrással, akár technikai eszközökkel, kerítéssel, dróttal, egyebekkel mind-mind segíteni fogunk Litvániának az elkövetkezendő néhány napban. Ennek a részleteit közösen kidolgozzuk, és lesz egy közös visegrádi koordinált segítség annak érdekében, hogy litván barátaink is meg tudják védeni az Európai Unió külső határát.
Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy a magyar kormány 6 éve emiatt még óriási politikai támadásnak volt kitéve, de ma már más a helyzet. Kalapos Mihály, Inforádió, 88,1.
A 2016-17-es havannaihoz hasonlóan tisztázatlan eredetű megbetegedéseket észleltek az osztrák fővárosban akkreditált amerikai diplomaták és más kormányzati alkalmazottak körében, ezért Washington vizsgálatot indított. Kalapos Mihály mondja el a részleteket.
A rejtélyes egészségügyi panaszok Joe Biden amerikai elnök januári beiktatása után jelentkeztek, és hasonlóak azokhoz, amelyeket a havannai amerikai nagykövetség nagyjából 20 munkatársánál észleltek 2016-ban és 2017-ben, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének vezetője.
Fejfájás, rosszullét, ilyen jeleket írtak le, és alapvetően azt írták le, minthogyha láthatatlan energiasugarak közepén éreznék magukat. Hivatalosan magyarázat nélküli egészségügyi incidensnek apostrofálják, de ugye a hidegháborús áthallások miatt energianyalábos támadás, hát ki lehetne, ha nem az oroszok. De ugyanakkor az amerikai Pennsylvania Egyetem megvizsgálta ezeket a diplomatákat, és azt mondták, hogy agyrázkódás, tünetei nélküli agyrázkódást mutatnak, de kiváltó okot senki nem tudott sem mondani, se bizonyítani.
A CIA szerint van Havanna szindróma, az FBI szerint azonban csak lelki eredetű kiváltó okai lehetnek, tette hozzá Mártonfi Balázs.
Ez beleillik abba a jelenlegi demokrata párt által preferált erőteljesebb Oroszországgal szembeni nagyhatalmi küzdelembe, amit a Biden adminisztráció megválasztása óta igyekszik napirenden tartani.
Mártonfi Balázs az eset külpolitikai céljairól is beszélt.
Ausztriát, aki ugye egy neutrális, semleges ország, igyekezzen valamennyire orosz ellenes vonalra ösztökélni. Ugye tavaly már az osztrákok kiutasítottak nagy meglepetésre egy orosz diplomatát közgazdasági hírszerzési váddal, amire természetesen az orosz lépés a tagadás és egy viszont kiutasítás volt. És végezetül van egy belpolitikai vonala is ennek a kérdésnek, mégpedig az az, hogy a Biden adminisztráció azzal vádolta a Trump adminisztrációt, hogy ők nem foglalkoztak eléggé ezzel a kérdéssel.
Bécs azért lehet ideális helyszín, mert több nemzetközi szervezet van jelen, és mert a hírszerzési verseny is élesebben zajlik. Továbbá azért, mert az osztrák fővárosban egy létszámát tekintve viszonylag nagy, 150 fős amerikai nagykövetség működik, tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének vezetője. Kalapos Mihály, Inforádió, 88,1.
Az amerikai légierő nemrég légicsapásokat hajtott végre az Afganisztánban előre nyomuló tálibok ellen. A radikálisok korábban már közölték, hogy ismét övék az ország 85%-a, és elmondták azt is, hogy milyen lesz, amikor teljesen átveszik a hatalmat. Svetnik Endre összefoglalója.
A Pentagon nem akar részleteket elárulni a tálibok elleni légicsapásokról, legalábbis ezt közölte John Kirby, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője. Kommentátorok szerint azonban a külföldi szárazföldi erők kivonása közben végrehajtott légicsapások azt jelzik, hogy az amerikai erők továbbra is támogatni akarják helyi szövetségesüket, az afgán védelmi és biztonsági erőket. A CNN úgy tudja, hogy 2 légicsapást hajtottak végre a tálibok által zsákmányolt haditechnikát megsemmisítve. Miközben az amerikaiak szerint csapatai 95%-át már kivonták, a Biden kormányzat arra készül, hogy több tízezer afgánt, tolmácsokat és családjukat evakuálja. Sokan az életüket féltik, mert a megszállás idején a koalíciós erőknek dolgoztak. Ezek az emberek különleges bevándorlási vízumért folyamodtak az Egyesült Államokban, és az első 2500 fős csoportjukat egy virginiai katonai támaszpontra viszik. Ezt megelőzően Mark Milley tábornok, vezérkari főnök azt mondta, hogy a tálibok ellenőrzik a 419 afganisztáni körzet több mint a felét, és bekerítettek 34 tartományi fővárost. Fennáll a totális tálib hatalomátvétel lehetősége, vagy egy sor másik forgatókönyv. Így az összeomlás, a helyi hadurak megjelenése és mások, de nem hiszem, hogy kész lenne a végleges terv, mondta. A táliboknak azonban van forgatókönyve. Képviselőjük Zaibullah Mujahed ironikus módon a RIA Novosti orosz hírügynökségnek adott interjút, ami azért ironikus, mert a tálibok szervezete be van tiltva az országban. Mujahed szerint a tálibok a nép képviselőiből álló tanácson keresztül hoznak majd létre iszlám kormányzatot. Erre a sajátos kormányzati formára azért van szükség szerinte, mert tökéletlen és veszélyes a választási mechanizmus. Afganisztánban többször is voltak választások, és minden alkalommal mély megosztottságot okoztak, mondta. A tálibok képviselője hozzátette, hogy a választások konfliktusokhoz és etnikai viszályokhoz vezettek az országon belül, ami veszélyezteti az állam területi integritását. Azt, hogy hogyan választják ki a tanácsba bekerülő népképviselőket, nem részletezte. Mujahed korábban azt mondta, hogy a mozgalom elfoglalta és kezében tartja Afganisztán határainak 90%-át. Az afganisztáni katonai helyzet azután vált feszültebbé, hogy az Egyesült Államok és a NATO országok május 1-én megkezdték csapatai kivonását. A tálibok ezek után hatalmas területeket kezdtek elfoglalni az országban. Szakértők szerint valószínű, hogy a tálibok az év végére győznek, és összeomlik a jelenlegi kormány. Az afgán tálib képviselő közölte azt is, folytatják offenzívájukat, így a kormánynak nagyon kevés esélye van arra, hogy az amerikai csapatok távozása után megfékezze támadásaikat. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő D. Bányász Gergő nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.